tényleg bianko csekket adtak a Tisza pártnak a magyar választók, és ez nem csak az Európai Parlamentre igaz, hanem a fővárosi közgyűlésre is, ahol talán még annyit sem lehet tudni az egyes jelöltekről, mint amennyit az EP képviselő jelöltekről lehet tudni, hiszen őnekik legalább egy rövid videót meg egy szívét le kellett adni.
Amiről mindig úgy beszéltünk, hogy egy teljesen lehetetlen forgatókönyv, hogy a hetes cikke szerinti eljárásnak valamikor valahogy lehet az a következménye, hogy Magyarország szavazati jogát felfüggesszék. Én nem gondolom, hogy arról most is egy lehetetlen forgatókönyvként beszéltünk.
Ez itt a Címlap, Bíró Nagy Andrással, a Policy Solutions igazgatójával, és Krekó Péterrel, a Political Capital igazgatójával. Köszönöm szépen, hogy választás utáni reggel itt vagytok, hiszen te hajnalig elemeztél a Partizán stúdiójában. Arra vállalkozunk, hogy az EP eredményeket elemezzük ma, és mondom a nézőknek, hallgatóknak, hogy holnap pedig az önkormányzati eredményeket fogjuk elemezni Lakner Zoltánnal és Ruf Bálinttal. És akkor vágjunk is bele. Orbán Viktor a tegnap esti beszédében azt mondta, hogy két választást tartottak ma, mindkettőt megnyertük. Ez tényszerűen igaz, de hogyha szétszálazzuk a konkrét eredményeket, akkor valóban elégedett lehet-e a Fidesz?
Elegendő azt hiszem megnézni azt a két beszédet, amely a választási eredmények kihirdetése után elhangzott Orbán Viktortól, illetve Magyar Pétertől, és ég és föld volt a különbség a kettőnek a hangulatában. Orbán Viktornak igazából azt kellett bizonygatnia, hogy hát ezt végül is sikerként is lehet értelmezni, ami tegnap este történt, és messze nem volt szó arról, hogy a Holdról is látható eredmény.
A második mondat a román eredményekről szólt körülbelül.
Hát meg olyanokról, hogy a megyei listákon hogyan szerepelt a Fidesz, meg hogy hány kerületet veszített, illetve nyert a Fidesz, igazából egyet, tehát eléggé X közeli eredmény volt a 2019-hez összehasonlítva is, de hát összességében az EP eredménye egy 2019-hez képest rosszabb helyzetképet mutatott a Fidesz számára, 9% pontos csökkenés ahhoz képest, amilyen eredményt a Fidesz 2019-ben elért, és a Tisza pártnak a 30% körüli eredménye pedig teljesen átrendezi a magyar politikát, az ellenzéki politikát egyértelműen, és egyben azt a centrálisnak hitt pártrendszert, amit elkezdett már hinni a Fidesz, hogy ismét kialakulhat Magyarországon. Most nagyon úgy tűnik, hogy inkább abba az irányba mennek a dolgok, hogy egyértelmű kihívója támad egy 3 hónap alatt felépült politikai erő formájában.
Mindjárt megadom a szót, Peti, de hogy ez akkor is igaz, hogyha ez a ugyan 9%-at említesz, de hogyha darabra nézzük, akkor 2019-ben volt 1.800.000 szavazója listára a Fidesznek, most meg 2 millió, tehát az plusz 200.000 szavazót azért jelent, még egy ilyen helyzetben is kegyelmi botrány, gazdasági válság, háború idején.
43%-os részvétel helyett 57%-os részvételnél. Tehát, hogy ezt a két részvételt sem hasonlítanám össze, ugyanígy nem hasonlítanám össze mondjuk egy országgyűlési választásoknak a szavazatszámát, mondjuk egy mostani szavazatszámmal. Tehát szerintem ég és föld ebben a tekintetben is, amiről beszélünk, hiszen az önkormányzati választás is erősen föltolta a részvételt most Magyarországon. Való igaz, hogy 2 millió szavazó megvan, de hát a Fidesznek mindig a saját eredményeihez kell viszonyítani, mint hogy nem ahhoz mérjük most a Fidesz körüli hangulatot, hogy mondjuk egy európai kitekintésben más országokban ez a 44% mit jelentene, mert ez nagyon sok országban egy nagyon jó eredményt jelentene, hanem a kontextusában kell nézni, és európai szintéren is, hogyha azt látjuk, hogy valaki 11 mandátummal jön vissza azok után, hogy 13 mandátuma volt az előző ciklusban, azt európai szinten is úgy értelmezik, hogy ez egy visszaesés jelent a korábbi pozíciókhoz képest.
A Fidesznek soha nem volt 47%-nál alacsonyabb listás eredménye az európai parlamenti választások magyarországi történetében. Tehát saját magához viszonyítva, ahogy Andris mondja, ez mindenféleképpen egy rossz eredmény, de az elvárásokhoz képest is. Azért itt a kutatásokban már a választás megelőzően 48-50%-os lehetséges listás eredmény is előkerült, megbízható kutatók részéről is, és ehhez képest ez a 44%, ez tényleg elmarad a várakozásoktól. És mindez ne azt is tegyük hozzá, hogy ennyire csúcsra járatva a fideszes kampánygépezet talán még soha nem volt. 2022-höz hasonlóan egyébként, de hát elképesztő mennyiségű pénzt öntöttek a hirdetésekbe, ami ugyebár mindenhol látszott, tehát már egy ilyen orwelli valóságot eredményezve. A fideszes mozgósítási gépezet, ahogy Orbán Viktor saját maga is elmondta, az nagyon csúcsra volt járatva, és ez volt erre elegendő. Ami,
és talán nem véletlen, hogy Kubatov Gábornak volt tegnap talán a legfeszültebb a feje ott a Orbán Viktor
igen,
környezetében.
És Rogán Antalnak. És persze lehet erről mondani, hogy ez egy győzelem, uh-huh. de hát valóban azért nem pont ugyanaz volt a hangulat most, mint mondjuk 2022-ben. És ennek oka van, ami azt is jelentheti, hogy a Fidesznek az a stratégiája, hogy kifejezetten a törzs szavazói bázisára fókuszált, és azon kívül nagyjából senkire, de rájuk nagyon, az egy olyan helyzetben, amikor magasabb a választási részvétel, de nem a Fidesz miatt magasabb, tehát arra tanult rá a Fidesz az elmúlt időszakban, hogy ilyen aszimmetrikusan tudja növelni a választói részvételt.
De azért még napközben is sokan azt gondolták, hogy ez a Fidesznek kedvez, hogy ennyire
igen,
magas.
Igen, főleg reggel, hogy a saját táborát feltolja, és elbizonytalanít az ellenoldal táborát, de ez most egész egyszerűen nem jött be, és jól látszik, hogy az egyébként populista retorika, amelyet a Tisza párt és Magyar Péter képvisel, az is képes lehet komoly tömegeket megmozgatni, és a távolság a két párt között, tehát tényleg az, hogy 15%-nál kevesebb a listás eredmény, ez elindíthat olyan folyamatokat egyébként a jobb oldalon is, ahol sokan megkérdőjelezik azt, hogy biztos, hogy Orbán Viktor és a Fidesz uralma az örökké fog tartani.
És akkor beszéljünk viszont arról is, hogy nem csak a Fidesznek kell szembenéznie a Tisza párttal, hanem elsősorban most elsőként az ellenzéki oldalnak, amely gyakorlatilag az EP választáson, hát hogyha már a beszédeket említetted, megnézve Dobrev Klárát, Gyurcsány Ferencet, Kunhalmi Ágnest, hát megsemmisült. A Momentum ugye teljes mértékben, a Mi Hazánk nagyjából azt hozta, amit szerintem ők vártak, de hát ez a DK-nak egy jelentős visszalépés. Ki lehet ezt mozogni az elkövetkező két évben?
Azért lesz nagyon nehéz, mert az a pozíció, amit ezek a pártok őriznek, és ez főleg a parlamenti frakciókra vonatkozik, amelyben sok párt tovább tud élni még 2026-ig úgy is, hogy egyébként összeomlott a támogatottság, az egyre kevésbé lesz releváns a következő két évben. Tehát az nagyon világos, hogy a Tisza párt mozgalmi jellege az, ahogyan valószínűleg a parlamenti kívüli politizálás még nagyobb teret kap, abban egyszerűen azok a, nem tudom, a hétfői napi rendelőtti felszólásoknak a súlya és hasonlóknak a súlya az gyakorlatilag a nevetséges kategóriába fog tartozni a következő két évben, és nagyon nehéz azt látni, hogy ebből a pofonból addig is hogyan lehet úgy talpra állni, hogy eközben egyszerre fog a Tisza pártnak a szívó ereje szerintem tovább működni. Tehát, hogyha már ma reggel nézzük az eredményeket, szerintem már ma sem az az állás, mint amit tegnap este
ez a győztes, ez húzás.
Mert a hangulat, meg összességében az, hogy még tegnap is, a választások napján is sokan lehettek azok, akik azt gondolták, hogy még meg kell próbálni benyomni az Európai Parlamentbe ezt vagy azt a pártot, de most látva azt, hogy milyen eredményt érnek el, még azok a maradék szavazók is elkezdhetnek tendálni a Tisza párt felé. Tehát azt gondolom, hogy még nem látjuk ennek a folyamatnak a végét, hogy ez hol van. Ez már a következő egy-két hónapban is látszódhat a közvéleménykutatásokban, hogy még ettől is kaphat egy újabb lendületet a Tisza párt, és így igazából a teljes eljelentéktelenedés az a legfőbb veszély gyakorlatilag mindenkinek, aki az európai parlamenti küszöböt most nem érte el, de még azoknak is, akik egyébként ezt elérték. A Mi Hazánk eredményével kapcsolatban csak annyit ad tegyek hozzá, hogy azt mondtad, hogy ez igazából az, amit vártak. Én azt mondanám, hogy a megváltozott helyzetben az, amit vártak, hiszen mondjuk egy 3-4 hónappal ezelőtt a Mi Hazánk arról beszélt, hogy egy két mandátum simán meg lehet, úgy, ahogy akkor még a Kutyapárt is azt hitte, hogy a két mandátum simán meg lehet, a Momentum pedig azért küzdött, hogy ne egy mandátum legyen, hanem kettő. Tehát ebből a helyzetből jövünk, és innen nézve inkább azt mondanám, hogy a Mi Hazánknál elég nagy volt a puffer ahhoz, hogy ne essenek ki az európai, vagy ne essenek az európai parlamenti 5%-os küszöb alá, tehát ők nagyjából egy olyan 10-12%-ról indulva kötöttek ki 6%-nál, és valóban a megkönnyebbülés lehetett látni Torockai Lászlónál ebben az esetben, ami pedig a DK-MSZP párbeszéd listát illeti, Hát itt ugye 7 óra 1 perckor jött rögtön Tordai Bencének a kilépő nyilatkozat, ami egyben meg is adta az alaphangot az estéhez ebben a szövetségben. Ez jól látszik, hogy a Párbeszédnek tényleg a teljes jelentéktelenése felé, szétesése felé ható lépés volt, és hát az arcokat éjjel 2 óra felé, amit említettél is, hát az egy nagyon megrendült csapat volt, még akkor is, hogyha most még konkrét olyan bejelentések, hogy valaki lemondott volna, vagy hasonlók, ilyenek még nem történtek meg, de hát látszik, hogy hatalmas volt a pofon.
A magyar politikai tapasztalatok azt mutatják, hogyha valaki egyszer benn volt a parlamentben, vagy az Európai Parlamentben is, benéz a küszöb alá, akkor onnan nem nagyon van visszatérés. Tehát akik szerintem, tehát mondjuk a Momentum esetében nagyon nehéz azt elképzelni, ahogy elhangzott az, ugyebár az eredmények után, hogy Főnix madárként visszatérnek, és már csak azért sem, és szerintem ezt nagyon szépen megmutatta ez a mostani választás, amit így politika tudományi publikációkban azért bőven olvashatunk, hogy az ideológia és különösen az ilyen ügy alapú politikának a jelentősége Magyarországon azért elég csekély. Tehát most sok korábbi liberális szavazó szavazott egy olyan pártra, a Tisza pártra, amelynek azért a liberalizmust a programjában hát nagyítóval kell keresni, és úgyse könnyű megtalálni. Sok olyan korábbi Mi Hazánk szavazó, aki mondjuk egy tényleg, hát egy nagyon szélsőséges, európai palettán is nagyon szélsőségesnek számító pártra, amely az EU-ból, a NATO-ból is való kilépést hirdett, tehát annak a szimpatizánsa volt, átment a Tisza párthoz, ami azért inkább a közép-jobb oldalon van. Tehát, hogy mindezekből azt látja, a Kutyapártnak a szavazóinak egy része szintén átment a Tisza párthoz. Tehát, hogy az az üzenet, hogy van egy liberális párt, és annak lehet esélye arra, hogy fenntartsa a liberalizmus képviseletét Magyarországon, ez Magyarországon nem annyira fontos a választóknak. Ami most különösen fontos, és nyilván a NER 14. évében ez felértékelődik, hogy ki az, akinek van esélye Orbán Viktort legyőzni, és ebben a versenyben, hát igen, elég, nem olyan nagyon nehéz most győztest hirdetni, és egyetértek az abban Andrással, hogy lehet azt gondolni mondjuk a DK részéről is, hogy a baloldalnak kell, hogy legyen politikai képviselete Magyarországon, és hogy erre van igény a szavazók részéről, de hát nyilván bele lehet csempészni pár baloldali gondolatot akármelyik programba, ahogy azt csinálta a Fidesz is eddig, és ahogy azt csinálja, meg fogja csinálni a Tisza párt is. Tehát én is azt gondolom, hogy ez az átalakulás, ez tovább folytatódik, és tényleg nem tudjuk még annak a pontos hatását, hogy mit fog ez eredményezni azoknál, akik benne vannak még a rendszerben, mármint a NER-ben, de nem nagyon elégedettek azzal, ahogy a dolgok zajlanak, és hát egy erőforrás hiányos időszak elé nézünk, ahol valószínűleg gazdasági megszorításokra van szükség, ahol valószínűleg a gazdasági klientúrát még sokkal nehezebb lesz etetni, mint az elmúlt időszakban, és már eddig is láttuk ennek a problémáit. És mindez egy olyan légkört eredmény, ez a mostani választási eredmény, ahol sokkal elgondolkodhatnak azon, hogy van-e jövőjük ebben a rendszerben, vagy nem, és ha arra a következtetésre jutnak, hogy nem, akkor könnyen lehet, hogy akár nyíltan kiállnak és szembefordulnak a rendszerrel, ahogy az történt Magyar Péter esetében is, vagy pedig a sajtónak elkezdenek szivárogtatni olyan információkat, amelyek egyébként kártékonyak lehetnek a rendszerre, és jól látjuk, hogy a Fidesz nem egy teflon párt már. Tehát tényleg egy ideig úgy látszott, hogy nincsen olyan botrány, ami foghat rajtuk, és mintha ezt a kegyelmi botrány, ezt az egész sérthetetlenséget aláaknázta volna.
Ez, amiről beszélsz, ez a szivárgás, nem tudom, ennek betudható, mert hogy ugye nem csak egy bejelentés volt választás után Tordai Bence kilépésével a Párbeszédből, hanem Csák János ma reggeli bejelentése, hogy ő meg lemond. Ennek van bármi köze ehhez, vagy ez csak egy kivárás volt, és amúgy is lemondott volna, csak megvártuk a választás végén?
Nem tudom a pontos hátterét, mert még nem lehetett erről túl sokat olvasni a híren túl. számomra úgy tűnik, hogy ennek az időzítése és a Tordai Bencés kilépésnek az időzítése is direkt arról szólt, hogy ez csak ne a kampányban kerüljön elő, és ne a kampányban lehessen az ellenfeleknek ezt az ügyet tovább tárgyalni. Tehát ebbe túl sokat nem látnék bele. Igen. Viszont nagyon fontos, amit Péter mondott arról, hogy, hogy mennyire fluidak most a választói kötődések, és így a Tisza párthoz való gravitálásnak milyen következményei lehetnek. Szerintem beszéljünk egy másodpercet arról, hogy ennek európai következményei lesznek, mert az európai politikára és az európai parlament összetételére. Nagyon fontos az, hogy igazából magyar baloldali liberális és zöld szavazók az európai jobboldalt fogják erősíteni. Ha most ezt nagyon össze kell foglalni, hogy mi lett ennek az európai választásnak az eredménye Magyarországon, akkor az, hogy rengeteg DK-s, MSZP-s, Momentumos, kutyapártos, tehát csupa olyan szavazó, persze vannak mi az ánkosok is, tehát kisebb számban jobboldali szavazók is vannak ebben benne, de a úgynevezett baloldali és liberális ellenzéknek a szavazói közül most nagyon sokan egy olyan pártot támogattak, amely 7 képviselővel szinte biztos, hogy az Európai Néppártot fogják erősíteni. És ők most, amikor a mandátumkalkulációkat kiadták tegnap este, és nagyjából látjuk, hogy néz ki az Európai Parlament összetétele, még nincsenek is besorolva az Európai Néppárt ernyője alá. Tehát amiket számokat látunk, és az körülbelül egy ilyen 185-190 közötti mandátum az EPP-nek, ami egyébként a várakozásoknál jobb. Tehát ennél kevesebbre számítottak, ahhoz még nyugodtan hozzá lehet adni a Tisza pártnak a 7 mandátumát, és akkor már jól látszik, hogy igazából itt a 195-200 környékén is lehet ez a végső EPP mandátum. Tehát a magyar baloldali szavazók, a magyar baloldali és liberális ellenzék szavazói ahhoz járultak hozzá, hogy egyébként a jobboldali néppárt, amely csak a Fidesz szerint egy baloldali párt, de valójában az egy jobb középpárt, annak az európai pozíciói erősödtek a magyarországi eredmény által.
Bocsánat, csak a magukról, a jelöltekről azért viszont így nagyjából nem sokat tudunk, mert mint a Tisza párt jelöltjeiről, de ami az életrajzukból kiolvasható, meg az eddigi pályaívükből, az viszont meg egy ilyen igazi, ilyen városias kozmopolita lista, ami meg szintén egy kicsit inkább az ellenzéki tömbnek kedvez, nem?
Hát csak egy mondatot mondhatok még. Annyira keveset tudunk róluk, hogy én még a legtöbbjüket nem is hallottam megszólalni, tehát igazából semmit nem tudunk arról, hogy a tiszapártos jelölteknek milyen világképe van, vagy mit fognak képviselni Brüsszelben. Ha csak a szívikből indulunk ki, tehát csak az önéletrajzokból indulunk ki, akkor ez nyugodtan lehetne egy ilyen Renew Europe momentumos listán is egyik-másik szereplőnek az önéletrajza. Meglátjuk, hát itt tényleg biankó csekket adtak a Tisza pártnak a magyar választók, és ez nem csak az Európai Parlamentre igaz, hanem a fővárosi közgyűlésre is, ahol talán még annyit sem lehet tudni az egyes jelöltekről, mint amennyit az EP képviselőjelöltekről lehet tudni, hiszen őnekik legalább egy rövid videót meg egy szingit le kellett adni.
Igen, az egyébként egy ilyen érdekes ilyen diszkrepanciát fog eredményezni a Tisza párt esetében, hogy ugyebár abszolút országos szintre lőtt a Tisza a kampányába, és hogyha megnézzük azt, hogy hol tartott lakossági fórumot Magyar Péter, akkor gyakorlatilag szinte egyenletesen igyekezett lefedni az országot. Igen, ám, de most éppen országos szinten, hogy szóba került a parlament esetében, országos szinten nincsen képviselete, a parlament az valóban el fog jelentéktelenni, viszont van fővárosi szinten, és van az Európai Parlament szintjén. Tehát, hogy áthelyeződik egy kicsit a politika súlypontja, de ez abból a szempontból azért jelent egy kihívást is, hogy az európai parlamenti politizálásnak azért van egy gravitációs ereje. És ha két ok miatt, ami végül is egy, hogy nagyon sok pénz jön onnan. És az nyilván a Tisza pártnak is egy nagyon jelentős bevételi forrás lesz, ugyebár az európai parlamenti képviselők azok nagyon komoly stábot tudnak építeni, és persze elben mindig meg lehet azt csinálni, hogy valaki úgy jó európai parlamenti képviselő, és dolgozik ott sokat, hogy közben haza is politizál, nincsen erre igazából magyarországi példa szerintem. Akit beszippant Brüsszel, azután nehezebben tudja megszólítani a magyar választókat. Teljesen más a politikai valóság, teljesen mások a témák, nem lehet azt lefordítani szerintem a magyar választók nyelvére, és ez lesz egy kihívás. A másik persze az, hogy a főváros is fontosabbá válik, de hát ha a fő fővárosban túl exponálja magát a Tisza, akkor azzal ronthatja annak az esélyét.
Pont azt a vidéki túrát rontja
el, amit megtett. Pontosan, hogy hogy a vidéket megszűjtse, tehát hogy ez nyilván ez nem egy kezelhetetlen helyzet, de éppen olyan helyzetben, ahol keveset tudunk magunkra a jelöltekről, keveset tudunk, hogy mi a véleményük, ők is keveset tudnak erről. Tar Zoltán tegnap azt mondta, hogy bizonyos dolgokban még nem volt idejük véleményt kialakítani, és hogy meg kell beszélni egymás között, azért ez mindenféleképpen jelent némi kihívást. És ez ebből a szempontból egy kérdés, hogy ezt hogy tudja a Tisza párt megugrani. Viszont visszacsatolva még ahhoz, mert ez nagyon fontos gondolat, hogy amit András mondott, hogy az európai középjobb az mennyire nem gyengült meg. Ugyebár ez volt itthon a várakozás, hát a kormányoldali elemzők ezt mondják már mióta, hogy összeomlik az európai középjobb, ami nem csak, hogy nem lett egyébként baloldalibb az utóbbi időszakban, de jobboldalibb lett. Hát éppen azért is tudtak ilyen jó teljesítmény nyújtani egyébként, mert bizonyos dolgokban, például bevándorlás kérdésében inkább eltolódtak jobbra, de hogy nem csak, hogy nem gyengült meg, de meg is erősödött, és az Európai Parlamentben általában a centripetális erők dominálnak, tehát ez azt jelenti, hogy mindenki középfele akar húzni. Az, hogy ilyen jó eredményt tudott elérni az Európai Néppárt, az azt jelenti, hogy még többen fognak kopogtatni a kapun, hogy akkor oda beléphessenek. A szocialisták és demokraták egyébként nem csökkentettek a mandátumarányukon. A jelenlegi tudásunk szerint ez még árnyalódhat. És a liberálisok is kevésbé, mint az elvárás volt. Ursula von der Leyennek 361 képviselő támogatására van szüksége ahhoz, hogy bizottsági elnök lehessen. Ez bőven 400 felett van. Most csak ha ezt a három csoportot nézzük.
Mert 5 éve sok kiszavazás volt.
Sok kiszavazás volt, és lehet, hogy most is lesz, de én is azt gondolom, hogy a néppárt az nagyobb lesz, mint amilyenek most látjuk, és könnyen lehet, hogy a Renew és a szociáldemokraták is többen lesznek. Tehát, hogy röviden azt mondhatjuk, hogy ez a nagy összeomlása az európai mainstreamnek, amit mindenki vizionált, ez nem történt meg, és ez nyilván árnyalja azt, hogy egyes tagállamokban, és nem lényegtelen tagállamokban, mint Franciaország, mint egyébként Németország, a szélsőbb nagyon jól teljesített, de ez együtt fontos azt látni, hogy nincsenek olyan tektonikus mozgások itt az európai politikában, mint amilyenekről sokan beszéltek, meg beszélnek most is.
Erről akkor beszéljünk is egy kicsit részletesebben, hiszen Orbán Viktor lassan egy éve arról beszél, hogy két választásra teszi föl gyakorlatilag a saját sorsát is, vagy a Fidesz sorsát. Az egyik az amerikai elnök választás, a másik pedig pontosan, amiről most beszéltünk, az EP választás, és az új frakciók, az EU-szkeptikus, radikálisabb oldal megerősödése volt az, amit egy éve mond, hogy ez meg fog történni, ezzel fogják megállítani Brüsszelt is, meg a háborút is. Ránézve, milyen következménye van annak, hogy nyilván lehet úgy magyarázni bizonyos adatokat, mondjuk az olaszországi adatokat, amire azt lehet mondani, hogy lám-lám, az van, amit jósoltam, de hát hogyha az összességét nézzük, akkor meg az van, amit mondtatok, tehát hogy rá és a Fideszre milyen hatással lehet, és egyébként a magyar EU-s pénzekre, mert nyilván ezek összefüggenek ennek az eredménynek.
Szerintem mindenképpen ki lehet jelenteni, hogy az előző 5 évhez képest, most van az 5 évvel ezelőtti helyzethez képest rosszabbak a Fidesz pozíciói európai szintéren. Ez nem csak azért van, mert az Európai Néppártból kikerültek időközben, hanem a senki földjén töltöttek el 3 évet párcsalád nélkül, és most pedig ez a nagy stratégiai terv, ez a stratégiai álom, ami arról szólt, hogy elfoglaljuk Brüsszelt, az valójában, hogyha lefordítjuk párcsaládok szintjére, annyit jelentene, hogy összehozni egy nagy szélsőjobboldali ernyőszervezetet, amely minél több szervezetet, pártot magában foglal, az ECR-t, az Európai Konzervatívok, illetve az Identitás és a Demokrácia képviselőcsoportokból. Ez szerintem egyébként lehetőbbé válik azzal, hogy az AfD kikerült az Identitás és Demokrácia csoportból, és az AfD is inkább most már a Mi Hazánk felé fog valószínűleg tájékozódni, és kevésbé mondjuk a jobb középkoalíció merülhet fel az ő esetükben. Viszont ez csak a stratégiai álomnak az első eleme, hogy ebbe valahogyan bekerüljön a Fidesz első lépésbe, ez még ez sincs lejátszva, hogy ez pontosan hogy fog kinézni, de ha Giorgia Meloni és a Kaczynski féle jog és igazságosság úgy gondolja, ezek a legnagyobb tagpártok ugye az ECR-ban, akkor valószínűleg első lépésben az lehet a cél, hogy oda bekerüljön a Fidesz. Második lépésen a stratégiai álomnak az, hogy minél több szervezetet az idéből, identitás és demokráciából is elcsábítani, felpumpálni olyan nagyra ezt az ICR-t, amennyire csak lehet, elérni azt, hogy lehetőleg ez a harmadik legnagyobb politikai csoport legyen az Európai Parlamentben, és viszont ahhoz, hogy Occupy Brussels beteljesüljön, tehát hogy elfoglaljuk Brüsszelt, ahhoz valójában arra is szükség lenne, hogy ezt a körülbelül 190 fősre hízott Európai Néppártot meggyőzze a, nem csak Orbán Viktor, hanem Giorgia Meloni, vagy Marine Le Pen, hogy velük kellene stabilabb együttműködést kialakítani. A probléma az, hogy ez politikai szinten nem működik, hiszen ez azt jelenteni, hogy mondjuk Donald Tusknak Kaczynszkivel kéne az európai szintéren együttműködni. Ez papíron lehet, hogy jól néz ki, hogy az EPP működjön együtt az ICR-ral, vagy az identitási demokráciával, de ez azt jelenti, hogy Donald Tusk egyékenyen árulna Kaczynszkivel az európai szintéren, akkor mindenki rájöhet, hogy ez nem fog megvalósulni, ez nem így lesz. Tehát ilyen nagyon praktikus akadályai is vannak ennek, és azt se felejtsük el, hogy nem véletlenül került ki a Fidesz az Európai Néppártból. Tehát ugye nagyon nagy étvágy lett volna abba az irányba, hogy egyébként inkább a radikális jobboldal felé tájékozódjon az EPP, mint sem a centrum felé, a liberálisok felé, akkor nem kezdett volna már el 2018-tól kezdve az Európai Néppárt többsége a Fidesz ellen szavazni a legtöbb jogállamisági kérdésben, és nem mérgesedett volna el a szituáció úgy, hogy 2021-ben a Fidesz inkább távozott, mint sem, hogy megvárja, hogy kidobják onnan. Tehát ez azért volt, mert olyan lett a hangulat az EPP tagpártok között, hogy vállalhatatlan volt a Fidesznek a jelenléte. És innentől kezdve azért ne képzeljük már el, hogy olyan könnyen ez a társaság, akik ráadásul erősebben jönnek ki az európai parlamenti választásból, mint 5 évvel ezelőtt, hirtelen abba az irányba fognak kapkodni, hogy az egyébként Európa szerte sok helyen szalonképtelen politikai erőkkel próbáljanak összefogni. Tehát én itt nagyon-nagyon sok akadályát látom annak, hogy ez a nagy stratégiai álom megvalósuljon, és inkább úgy látom, hogy az európai radikális jobboldalon foghat valamilyen pozíciót magának Orbán Viktor, de mivel pont, ahogy Péter is mondta, például Franciaországban átütő erővel szerepelt Marine Le Pen, jól szerepelt Giorgia Meloni Olaszországban, ezek nagy országok, sokkal több mandátumot birtokló országok, és tényleg akár 20-30 fős frakciók is jöhetnek ilyen tagállamokból az európai radikális jobboldalon. A Fidesz hozzájuk képest nem lesz egy nagy frakció, jelentős frakció, és egyértelmű, hogy nem ők fogják fújni a passzát.
Mert hogy ideig azért a Fidesznek ereje volt az, hogy nagyon sok képviselőt tudott küldeni, nem?
Annyira sokat azért nem, azt tegyük hozzá, és hogy valami miatt tényleg parlagon volt azért a Fidesz képviselő csoportja 3 éven keresztül. Tényleg a politikai senki földjén voltak, ami elképesztően befolyásvesztést jelentett a korábbi néppárti tagsághoz képest, amikor ugyebár a kormányfők meg az Európai Tanács előtt is egyeztetnek, és sokkal több információhoz lehet hozzájutni, és szerintem egy elidegenedés végbe is ment a Fidesz Európai Uniós intézményrendszerhez való hozzáállásában, aminek szerintem vannak veszélyei, és ezt látjuk minden egyes választáson, hogy egyre radikálisabb a brüsszelnes Európai Unió ellenes retorika, de hogy ezt a trendet tényleg nagyon nehéz megfordítani, és nekem azért úgy látszik, hogy az európai szintéren, az európai konzervatívok és reformerek kifejezetten, mintha inkább arra törekednének, hogy potenciális támogató partnerei lehessenek, mondjuk Ursula von der Leyennek, vagy egy más bizottsági elnöknek, és ehhez egyébként inkább az kedvezhetne szerintem, hogy kisebb legyen, konzisztensebb és valamivel mérsékeltebb. És ebben nem nagyon fér bele az, hogy olyan, hát ilyen bajkeverőként tehát bajkeverőként megjelenő politikusokat és szervezeteket emeljenek be, mint a Fidesz és Orbán Viktor. És én azért azt is látom, hogy az, amit mi itt sokszor feltételezünk, hogy a Fidesz egy meghatározó szereplője az európai szélsőjobboldali pártok együttműködésnek, vagy nem együttműködésnek, ez nem igaz. Ha megnézzük, hogy miről írnak egyébként Olaszországban, megnézzük, hogy miről írnak Franciaországban, nem ezek a fontos kérdések. Mi ezt így belevetítjük egy ilyen magyar-centrikus nézőpontból így az Európai Parlamentben, hogy Magyarország milyen fontos, de nem Orbán Viktor lesz ennek az együttműködésnek az akadálya, vagy szerintem kovásza. Én valószínűleg tartom egyébként, hogy nem fog összefogni az ECR és az ID, de lehet, hogy ezt rosszul látom. És ami nagyon valószínű, amire András utalt is, hogy létrejöhet egy újabb szélső jobboldali frakció az AFD-nek és mondjuk a Mi Hazánknak, a Szlovák Republikának, egy új spanyol pártnak és más pártoknak a részvételébe, tehát röviden fragmentáltabbá, tagoltabbá és nem egységesebbé válhat az európai szélső jobb. Annyit viszont tegyünk hozzá, hogy én kisebb esélyt adok annak, hogy az európai konzervatívok és reformák, akik az igazi háborús uszítók, a fidesz retorika szerint egyébként, befogadják tagjai közé a Fideszt. Viszont, hogyha végül az identitás és demokrácia mellett köt ki, azért az se annyira rossz abból a szempontból, hogy ott van ugyebár a francia tömörülés, amely torony magasan megnyerte a mostani választást, és nagyon valószínű, hogy a végrehajtó hatalom közelébe kerül, és részese lesz annak előbb vagy utóbb. Ott van ugyebár a Holland Szabadságpárt, amely most a kormánykoalíció támogatójaként jelenik meg. Ott van a Szabadságpárt, amely a legjobb eredményt tudta felmutatni az EP választáson, és a szeptemberi osztrák parlamenti választáson valószínűleg szintén ilyen jól szerepel, lehet, hogy ők adják a nagyobb koalíciós partnert, majd egy koalíciós kormányba. Tehát röviden olyan, ennyiben tényleg láthatjuk a szélső jobb oldal felé való eltolódást, hogy az identitás és demokráciát, az igazi szélső jobb oldali szervezeteket tömörítő csoportosulás is egyre közelebb kerül a hatalomhoz tagállami szinten, és ebből a szempontból egyébként ez a Fidesznek a természetes ideológiai szövetségese is. Én valószínűleg tartom, hogy valahogy ott fognak kikötni.
Ha már a Fidesz, vagy a Tisza konkrét képviselőiről beszéltünk, beszéljünk egy kicsit a Fidesz konkrét képviselőjelöltjeiről is, és arról, hogy mennyire lesz maguknak, a képviselőknek, a képviselő csoportnak igazi lobby ereje. Ugye azért pár évvel ezelőtt Szájer József eltűnéséig azért azt lehetett tudni, hogy Szájer József egy kifejezetten európai szinten is meghatározó politikus, akire figyeltek. Dajcs Tamás át tudja-e venni például ezt a szerepet? A magyar közvélemény számára ismeretlen képviselők, mert azért itt is van jócskán olyan képviselő a Fidesz listán, mint a Tiszáin, akikről nem sokat tudunk. Ki tudnak-e alakítani olyan erőteret maguk körül, olyan lobbyerőt, ami a képviselő csoportnak magának ad erőt, és nem csak Orbán Viktornak lesz mondjuk, amikor elmegy a kormányfői találkozókra valamilyen politikai ereje?
Az a kiinduló pont szerintem, és ez jól mutatja már a lehetőségekbeli különbséget, hogy jelenleg ugye senki földjén lesz ez a 10 képviselő, egészen addig, amíg nem találnak maguknak egy pártcsaládot. Én valószínűsítem, hogy fognak most találni egy pártcsaládot, de egy olyan pártcsaládot fognak találni, amely az európai hatalomnak a közelébe nem kerül. Az Európai Bizottságot nem ezek a pártok fogják meghatározni, hanem oda ugye a nemzeti kormányok küldenek uniós biztosokat, illetve jelölik ki az Európai Bizottság elnökét. Az Európai Bizottság elnöke, én 100%-ra mondanám, hogy az Európai Néppártból fog kikerülni ezek után, az eredmények után. Az Ursula von der Leyenben én nem vagyok annyira biztos, hogy ez ő lesz. Lehet arról hallani, hogy az Európai Néppárton belül is elég sok elégedetlenség van vele szemben, és esetleg a potenciális koalíciós partnerek, például a liberálisok, például a szociáldemokraták azt gondolják, hogy Ursula von der Leyen túlságosan próbál közeledni Giorgia Melonihoz és a egyéb radikális jobboldali szereplőkhöz, akkor könnyen mondhatják, hogy kedves néppárt, inkább mondjatok egy másik nevet, és akkor azt inkább szívesen támogatjuk, de ez tényleg csak egy zárójel volt. A lényeg az, hogy az Európai Néppárt fogja nagy valószínűséggel adni a bizottság elnökét. Ha ez a nagy koalíció fennmarad, már pedig a számok most lehetővé teszik, hogy a nagy koalíció, ami három szereplőből áll, fönnmaradjon az európai szintéren, akkor én azt gondolom, hogy a többi európai vezetői pozíció is, tanácselnöke, parlamentelnöke is, vagy a külügyi főképviselő, ami a bizottságon belül ugye gyakorlatilag az Európai Unió külügyminisztere, hogyha lehet így hívni. Ezek ki fognak kötni a szociáldemokratáknál, az EPP-nél és a liberálisoknál. Az európai konzervatívoknak, és főleg az identitás és a demokráciának nem osztanak lapot ilyen európai vezető pozícióban. A nemzeti kormányok közül, hogy mennyi kerül ki ezekből az országokból, ez lehet ahogy most jönnek a választások, ez változhat természetesen. Lehet, hogy lesz 2-3 olyan ország, most ismét Giorgia Melonit, ha ide hozzuk, de például Geert Wildersnek nem jött össze Hollandiában, hogy ő legyen a miniszterelnök. Ha alakulnak úgy például a francia választások, akkor ott is elképzelhető persze egy változás, de azt elképzelni, hogy a 27 országból a közelébe kerüljenek annak, hogy ezek az országok mondják meg, vagy ezek a kormányok mondják meg, hogy mi az európai politika fő iránya, ez is egy science fiction, tehát ez sem valószínű, hogy ez bármikor megtörténhet. És hogyha ez a kérdésed igazából a jogállamisági eljárás miatt befagyasztott pénzekre vonatkozik, akkor jól látszik már csak abból is, amit elmondtam, hogy ehhez nagyon kevés befolyása lesz annak a 11 fideszes képviselőnek az Európai Parlamenten keresztül, hogy ez egy érdemi lobby erőt jelentsen. Én azt gondolom, hogy itt egy hosszú évekig elhúzódó folyamatban vagyunk jelenleg benne. Egyáltalán nem került 2024-ben Magyarország közelebb ahhoz, hogy az uniós pénzek még befagyasztott részeihez hozzáférjen. Hát ha csak a legkönnyebben megoldható ügyet, az Erasmus vagy a Horizon ügyét nézzük, nem hallani Navracsis Tibortól az elmúlt fél évben semmilyen pozitív nyilatkozatot, sőt ő maga ismerte el, hogy megfeneklettek a tárgyalások.
Hát azt mondta, hogy pont ugyanabban a riportban, amiben te is szerepeltél, interjúztam Navracsics Tiborral, és pont arról beszélt, hogy el is tűntek a tárgyaló partnerek, és a magyar belpolitikai helyzet is azt hozta, hogy a magyar diplomácia sincs abban a helyzetben, hogy igazából erőteljesen tudjon tárgyalni.
Hát ezért is mondtuk már 2023-ban is, hogy amit 2023 végéig nem oldanak meg, azt egy választási évben, meg egy olyan évben, amikor újra felállnak az unió intézmények, nagyon nehéz lesz, mert mindenki kampányüzemmódban van, mindenki a saját pozícióinak elfoglalásával, megtartásával van elfoglalva, a magyar kormány is, tehát nem csak a egyéb uniós szereplők, tehát nagyon nehéz ez, de hosszú távon is én azt gondolom, hogy ameddig nem teljesíti a magyar kormány azokat a feltételeket, amelyeket egyébként teljesíteni kell, nem csak a helyreállítási alaphoz való hozzáféréshez, hanem a sima 7 éves költségvetésből befagyasztott pénzekhez, addig itt érdemi változás nem nagyon fog történni. És politikailag is azt gondolom, hogy a Fidesz kormány ehhez nem került közelebb ezzel a választási eredménnyel, hogy ebben előrelépés legyen.
Igen, ez nagyon fontos, és igazából azt látjuk, hogy az elmúlt években egyetlen egy eszköze maradt a Fidesznek az uniós érdekérvényesítése, ez pedig az obstrukcionizmus és a vétók. És látjuk azt, hogy most például ismét Ukrajnával kapcsolatos, egyébként nagyon fontos, az Ukrajna jövője szempontjából meghatározó döntéseket próbál blokkolni egyébként a magyar kormány. Én azt gondolom, hogy ha ezeket tovább blokkolja, akkor egyébként, és erről már korábban is volt szó, találhatnak lehetőséget arra az uniós intézmények, vagy bocsánat, a tagállamok, hogy olyan megoldást találjanak, amihez igazából nem kell a tanács egyhangú ítélete, de nyilván ez fontos eszköz marad azért a magyar kormány kezébe, viszont az is kérdés, hogyha ezzel szisztematikusan visszaél, ahogy ez eddig is történt, az segít-e neki a további érdekérvényesítésbe, és élek a gyanúperrel, hogy nem, és én azt gondolom, hogy az, amiről mindig úgy beszéltünk, hogy egy teljesen lehetetlen forgatókönyv, hogy a hetes cikke szerinti eljárásnak valamikor valahogy lehet az a következménye, hogy Magyarország szavazati jogát felfüggesszék. Én nem gondolom, hogy arról most is egy lehetetlen forgatókönyvként beszélhetünk. Egészen egyszerűen amiatt, mert lehet, hogy vannak olyanok, akik továbbra is szimpatizálnak Orbán Viktor politikájának bizonyos elemeivel. Mm-hmm. Giorgia Meloni, Robert Fico és sokan mások. De az, hogy a világ egyik legerősebb gazdasági közösségének a részeként döntésképtelenné tegyék azt az intézményrendszert, amelynek ők is részesei, és ez visszahullik az ő saját gazdaságukra mindenre. Tehát ha működésképtelenné válik az Európai Unió, és választania kell az állam és kormányfőknek, akkor azt fogják mondani, hogy nem. Hogyha ez az ára annak, hogy tovább tudjunk működtetni az EU-t, akkor már pedig ki kell zárni ezt a zavaró tényezőt, és egy olyan helyzet, ahol Magyarország csak valószínűleg nagyon marginálisan talál majd magának támogatókat. Szerintem ez a fenyegetés még jobban felerősödhet akkor, hogyha Magyarország nem hagy fel ezzel a vétópolitikával, és jól látszik, hogy most egy ilyen forráshiányos helyzetben, meg mintha még nagyobb lenne a kísértés arra, hogy ezt alkalmazza a magyar kormány.
Gondolod, hogy a hetes cikkely egyre közelebb kerül, vagy nem kizárható?
Én ebben egy kicsit szkeptikusabb vagyok, mint a Péter, mert pont azt gondolom, hogy van még egy-két olyan ország, amely pont ebben a kérdésben nagy valószínűséggel bevédeni az Orbán kormányt. Tehát én a Ficót ilyennek tartom, Szlovákiában a szlovák kormányt. Valószínűleg Giorgia Meloni sem engedné ezt meg, hogy megtörténjen.
Emlékezünk azzal, hogy arra, hogy annak idején a lengyel kormány is hozzájárult ahhoz az Európai Tanácsba, hogy bizonyos tovább mozduljanak azok a folyamatok, amelynek az eredménye az volt, hogy Magyarországot megfosztották bizonyos forrásoktól. Tehát én azt gondolom, hogy ezek nem kőbevésett preferenciák, de persze az a logika egyébként igaz, hogy akik maguk is félnek attól, hogy egy ilyen eljárás áldozataivá válhatnak, azok azért nagyon óvatosan fogják ezt támogatni.
Arra emlékezzünk csak, amikor Szlovákiában kormányváltás történt, és Robert Fico találkozott Orbán Viktorral, nem sokkal azt követően. Amikor kiálltak nyilván a sajtótájékoztatóra, gyakorlatilag az első mondás közösen az volt, hogy az európai szintéren nem fogják engedni, hogy egymást megbüntessék. Tehát, hogy bántsák, egymást meg fogják védeni. És azt gondolom, hogy ez volt akkor a fő üzenet Orbán Viktor részéről, hogy lehet, hogy a lengyel kormányt elvesztette, de itt az új barát, aki, hogyha arról van szó, akkor az európai szintére meg fogja védeni, és ehhez Robert Fico akkor az arcát adta.
Orbán Viktor a tegnap esti beszédében mondott egy ilyen táviratot küldünk Brüsszelbe, amiben az eddig is legfontosabbnak tartott, általa legfontosabbnak megnevezett témákat mondta: stop gender, stop háború, stop migráció, stop Brüsszel. Ezekben a témákban várható-e bármilyen elmozdulás európai szinten? Vagy pontosan, amikről beszéltünk, az inkább azt eredményezi a néppárt megerősödése, hogy pont, hogy inkább felerősödnek ezek a tendenciák Orbán Viktor elméletével ellentétben?
Hát én erre nagyon röviden válaszolok csak annyit, hogy Európában nem ezek a témák, és nem így a témák. Persze a háború, igen, az téma, csak hát az a helyzet, az európai mainstream nagy része szerintem belátja azt, hogyha azok után, hogy az Európai Unió és annak tagállamai pénzügyileg és katonailag támogatták Ukrajnát ebben a háborúban, hogyha Oroszország valamilyen módon megnyeri ezt a háborút, akkor szerintem a demokratikus nyugatnak, ahogy mi ismerjük, vége van. És ezt ismerték fel egyébként az Egyesült Államokban olyan republikánus képviselők, meg vezetők, mint Mike Johnson, akik korábban Ukrajna ellenfelei voltak, és végül hozzájárultak ahhoz, hogy átmenjen a segítségcsomag. Tehát azt akarom csak röviden mondani, hogy szerintem a Ukrajna támogatása, én nem hiszem, hogy ez ebben alapvetően lenne egy nagy változás, és általában azt tapasztaljuk, hogy kormányra kerülve korábban Ukrajna kritikus és esetleg vétóval fenyegető tagállamok, Szlovákia például, is inkább beállnak a sorba. Szerintem ebből azt mondom, sokkal inkább Giorgia Meloni a modell, és nem Orbán Viktor. Ami a gender kérdést illeti, hát abban szerintem, szóval ez tényleg nem úgy merül fel egyébként az európai szinten, arról az említése sem nagyon érdemes, ami pedig a bevándorlást illeti. Ebben ugyebár az Európai Uniónak azért korlátozottak a kompetenciái, de egyébként az utóbbi időszakban éppen ebben mind politikai, mind szakpolitikai szinten volt egy eltolódás, és szigorúbbá válik az európai mainstream ezt a témát illetően. Tehát az, amit a magyar kormány erre mond, hogy egyre liberálisabb és egyre jobban akarja árasztani az európai mainstream bevándorlókkal az Európai Uniót, ennek gyakorlatilag az ellenkezője igaz.
Tematikusan van hatása inkább az európai radikális jobboldalnak, de nem az orosz-ukrán háború kérdésére, tehát nem az orosz barát hangok fogják hirtelen átírni az európai mainstreamet. Viszont a migráció mellett, amit a Péter is említett, ahol már megtörtént egyébként az Európai Néppárton belül is egy keményedés, az ember Manfred Webert hallgatja, akkor azért az kompatibilis a Giorgia Meloni féle szövegekkel. De egy másik ügyet hoznék viszont ide, ami viszont a progresszív politikai erőknek valószínűleg fájni fog, ez pedig a zöld tematika. Nem csak, hogy az európai zöld párt igazából a legnagyobb vesztese ennek a választásnak, mert inkább azokról pártokról beszéltünk, akik viszonylag jól szerepeltek, vagy legalábbis megtartották a pozícióikat, de az európai zöld párt a mandátumainak egy tekintélyes részét elvesztette, nekik alapból sem volt olyan nagyon sok, és egy 20 mandátumnyi veszteség azért a szabad szemmel jól látható, hogyha az embernek 60-70 mandátuma van kiindulásként. Úgyhogy az egy komoly visszaesés. És az Európai Néppárt igazából már az előző ciklusnak a végén is elkezdett elég szkeptikusan viszonyulni az általa túlzöldnek tartott javaslatok irányába. Egyébként a gazdatüntetések, az európai gazdatüntetések is ebbe az irányba lökték az egyébként a falusias táborának a megőrzésére érzékeny Európai Néppártot, itt is inkább Manfred Webert, mint az Európai Néppárt vezetőjét említeném, aki ebben kifejezetten hangsúlyozta, hogy ők, ha erről van szó, akkor ők az európai gazdasági érdekek vagy ipari érdekek rovására a zöld témákat nem fogják nyomni a következő időszakban. Tehát én ebben inkább azt várnám, hogy egy ilyen gazdasági jobboldali, inkább a mindenáron a gazdasági növekedés, versenyképesség növelését követő konzervatívabb gazdaságpolitikai filozófia fog érvényesülni, kevesebb zöld behatással, mint az előző ciklusban. Amikor Ursula von der Leyent az előző ciklusban meg kellett választani, akkor neki az egyik fő ígérete a Green Deal volt. Tehát pont egy ilyen zöld átállási nagy stratégiai vízió és közpolitikai csomag, amit ebben az 5 évben meg szeretett volna valósítani. És ennek néhány eleme verte ki végül a biztosítékot az Európai Néppártnál, és én arra számítanék, hogy a következő 5 évben ez a mainstream sokkal kevésbé lesz nyitott az egyébként szerintem elég fontos klímapolitikai és környezetpolitikai megfontolásokra.
Végezetül, ami a magyar konkrétumokat érinti még, és ami az elkövetkező időszakban jön, ugye egyrészt soros elnökség, Magyarország lesz ugye az EU soros elnöke, másrészt hát uniós biztost is kéne találni. Mind a kettőre azért gondolom nagy hatással van a Tisza megerősödése, meg a Fidesz gyengülése, tehát ez az egész új helyzet. Mi várható?
Abból tudunk kiindulni, hogy Orbán Viktor volt már hatalmon egyszer, amikor uniós elnök, soros elnök volt Magyarország 2011-ben, és annak egyébként a tapasztalata azt mutatta, hogyha a retorikáról és a konfliktusokról van szó, akkor teljesen mindegy, hogy soros elnöke Magyarország vagy sem, ugyanúgy felvállalja a konfliktusokat. Emlékezzünk rá, hogy 2011 első felében a médiatörvény nagyon erősen meghatározta akkor a magyar kormánynak a nemzetközi megítélését, de nem érdekelte ez a magyar kormányt, hiszen a hatalompolitikai szempontok előbbre valók voltak. Most is azt gondolom, hogy egyébként a hazai hatalompolitikai szempontok fontosabbak nekik.
Akkor is, hogyha más erővel megy bele ebbe?
Igen, mert a legfontosabb az, hogy az itthoni pozíciót stabilizálni kell, és kialakítani egy olyan politikai környezetet, amiben a 2026-os választás megnyerhető Fidesz számára. Tehát ez mindent fölülír, azt gondolom, hogy egyértelműen azt is, hogy milyen reputációja van a Fidesz kormánynak. Ez már régóta nem sokat lehet ezen rontani, tehát nem hiszem, hogy ez egy szempont lenne, vagy akár még egy másik szempont 2011-ből. Akkor alkotmányozott a Fidesz. Nem nagyon érdekelte őket, hogy mi volt annak a nemzetközi visszhangja, hogy egy egypárti alaptörvényt fogadott el pont a soros elnökség alatt a Fideszes kétharmados többségű parlament. Tehát én arra számítanék, hogyha arról van szó, hogy a hazai politikai szempontok miatt kell húzni valami olyat, ami egyébként nemzetközileg a megítélésben, vagy a hirtelen a konfliktusokban valami eszkaláció irányába hat nemzetközi szintéren, akkor ez nem nagyon fogja érdekelni a Fideszt. Viszont emlékszem, hogy abban az időben az volt a megítélése a magyar soros elnökségnek a technikai szinten, tehát nem a nagy politikai, retorikai szinten, hogy az tök jól meg volt szervezve. Amit vállalta az uniós soros elnökség, azt egyébként lebonyolításban tartotta, azokat a dossziékat végigvitte. Egyébként például már kevesen emlékeznek rá, de a horvátoknak az Európai Uniós belépési folyamata az a magyar soros elnökség alatt ment végig, tehát ezt nagyon tisztességesen például megcsinálta akkoriban az Orbán kormány. Most ugyanezt, nem azt, hogy végigvisznek egy csatlakozási folyamatot, de hogy kiemelt prioritásként kezelik például a Nyugat-Balkán csatlakozási folyamatát ebben a fél évben, azt gondolom, hogy ebben például tényleg valószínűleg proaktívan szerepet fognak vállalni. Tehát én kettős arcot várok ettől a soros elnökségtől, azt várom, hogy hogy egy ilyen technikai szinten, ha ezt most a kormány szintjén nézzük, akkor mondjuk egy ilyen Bóka Jánosi szinten, meg Navracsis Tibori szinten valószínűleg egy barátságosabb arc és egy együttműködésre képesebb profilja is megmutatkozik majd a Fidesznek, de hogyha arról van szó, hogy Orbán Viktornak az a politikai érdeke, mert ő azt gondolja, hogy neki most konfrontálódnia kell Brüsszellel és az uniós intézményekkel, akkor ezt szó nélkül meg fogja tenni.
Igen, és tegyük azt hozzá, hogy azért eltelt 13 év az első elnökség óta, és azóta tényleg nagyon más a Fidesznek a beágyazottság az európai szintéren, ugyebár akkor talán még az Európai Néppárt alelnöke is volt, ugye? Orbán Viktor, ha jól emlékszem, és azért Magyarország élvezte az Európai Néppártnak és az európai mainstreamnek a támogatását sokkal inkább, mint most. Most azért azt látjuk, hogy azt a kevés hatalmat és lehetőséget, amelyet még lát maga számára az európai intézményrendszerben, kormány azt igyekszik megragadni, azzal adott esetben vissza is élni. Tehát alapvetően én is egyetértek azzal, hogy abban érdekelt a kormány, hogy technikailag profin levezényelt, és nagyon, hogy mondjam, ilyen hangos botrányoktól mentes elnökséget bonyolítson le, de várjuk ki ennek a végét, mert könnyen lehet, hogy közben aktuális konfliktusoknak áldozatul esik ez a célkitűzés, illetve én azt is hallottam azért diplomatáktól, hogy ami engem is meglepett, hogy meglepően megkésettek egyes egyeztetések, amelyek egyébként technikai szinten az elnökség lebonyolításával kapcsolatosak, protokolláris és egyéb szempontból, tehát hogy azért finoman szóval nem ez volt a prioritása az utóbbi időben így a magyar kormánynak, tehát hogy meglátjuk, hogy mire fognak ezzel jutni. Amit biztosan mondhatunk, hogy ennek szinte semmilyen jelentősége nem lesz, és azért olyan mozgásokat tettek előtte, meg olyan lépéseket tettek előtte más tagállamok, illetve az egész intézményrendszer, hogy kihúzzák a lehetséges méregfogát egy magyar elnökségnek, tehát sokat ártani egyébként, sokat módosítani az eleve meghatározott irányokon, nem nagyon lehet beleértve ebbe olyan fontos kérdéseket is, mint egyébként az orosz-ukrán háború, de beleértve ebbe szerintem talán olyan ügyeket is, mint a Nyugat-Balkán csatlakozása, amelynek lehet, hogy van egyébként egy dinamikája, de ez szerintem nem a magyar elnökség fogja felgyorsítani, vagy lelassítani.
Krekó Péter, Bíró Nagy András, nagyon szépen köszönöm, hogy segítettetek eligazodni, hogy a számok mögött milyen jelentések vannak. Szerintem egy kicsit okosabbak lettünk, és hát most ezek a folyamatok nyilván az elkövetkező heteknek még sok elemezni valót adnak, és mi holnap folytatjuk az elemzést az önkormányzati választások eredményeivel, akkor majd Druf Bálinttal és Lakner Zoltánnal válom önöket. Ez volt a Címlap, Benyó Ritával, viszontlátásra, viszonthallásra.